Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok! Ez a hétvégi menetrend, a mikrofonnál Somodi Evelin. Egészen 11 óráig hallhatnak egy válogatást a Trend FM műsoraiból, így az első órában a reggeli monitor legérdekesebb interjúit vesszük sorra az elmúlt hétről, ezután a Soul History Best of adásai közül hallhatnak egyet, a műsort pedig az egészségkóddal zárjuk.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
A Szellemi Tulajdon Világ szervezete, a WIPO, július 14-én tartotta a soros közgyűlését, amelyen a szervezet főigazgatója Darren Tang a nyitó beszédében elmondta, hogy a szellemi tulajdont védő rendszerek alkalmazása tovább tudott terjedni a világban az elmúlt két évben. Az új szabadalmak, védjegyek és oltalmak bejegyzésének száma leginkább Afrikában, Latin-Amerikában és Ázsiában növekedett. A szemléletváltásról és a magyar helyzetről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának jogi, nemzetközi és innovációs ügyekért felelős elnök helyettesét, Lábodi Pétert Péller András kérdezte.
Mit kéne változtatni ezen a hozzáálláson, szemléleten?
193 ország vett részt ezen a közgyűlésen, úgyhogy egy nagyon népes esemény volt ez, és a szellemi tulajdon rengeteg aspektusa tárgyalásra került. Nyilván nagyon sokféle globális tényező az, amiről itt szó esett. Ami mégis kiemelhető talán a főigazgató beszédéből az az, hogy mindannyiunk feladata, hogy ne csak egy szűk szakértői kör számára legyen értelmezhető a szellemi tulajdon, az, hogy valaki például egy logót, a szolgáltatásokat, egy jegyet védi, vagy pedig a találmányát egy szabadalommal, hanem a társadalom tagjai, sőt leginkább a vállalkozások vagy az egyetemek is tudják értelmezni azt, hogy milyen előnyei vannak ennek. Sok olyan kérdés felmerült, hogy például egy vállalkozásnak az értékében azok a javak, amik a szellemi tulajdonhoz kötődnek, például nem tudom, egy szoftverfejlesztő cégnél egy szoftver, vagy akár egy műszaki tevékenységgel foglalkozó cégnél, akár egy szabadalomnak a kérdésköre, vagy egy gyógyszercégnél még kézzelfogható, hogy ez mekkora értéket képvisel egy vállalkozás tőkéjéből, és egyébként ez milyen fajta gazdasági lehetőségeket ad mondjuk akár abban, hogy egy banktól hitelt kapjunk. Szóval, hogy ennek a gazdasági és kézzelfogható jelentőségét minél inkább közvetítsük, ez volt talán a fő üzenet, és nyilván ennek a jogi környezetének a kialakítása, a tagállamok közötti együttműködés erősítése ebben mind egy fontos szerepet kap.
Igen, sokszor talán a szellemi tulajdonnal pont az egyik probléma, hogy a hozzáértő jogtudósok szűk körben megbeszélik, hogy mennyire jó is az, hogy a jog ilyen formán védelmet biztosít ezeknek a találmányoknak, formaterveknek, védjegyeknek, de talán a vállalkozásoknak egy része nem igazán tudja, hogy ezt most hol is tudja megfogni, nem tudja, hogy mikor jön el az a pont, hogy van egy olyan ötlet, amit mondjuk már levédethet esetleg, vagy egy olyan védjegy, amit most már sajátjaként ismerhet el, ugye Oroszországban látjuk most ennek elég negatív példáját, ahol feloldották az oltalmasoknak a védelmét a háborús helyzet és a szankciók miatt, és hát ott most mindenki, amit talál, amit kézzel tud fogni, azt viszi, és már orosz McDonald's-ról beszélhetünk, és a többi. Tehát nagyon fontos, hogy ezek a védelmek egyébként meglegyenek egy normális gazdasági környezetben. Egyébként ez a szellemi tulajdon és az ehhez kapcsolódó védelmek jelenleg még mindig a megszokott, mondjuk így nyugati világban fejlődnek? Itt van a legnagyobb kiugrási pont, tehát Európa, Észak-Amerika, esetleg még nem nyugat, de mondjuk Kína az, ahol a leginkább növekedést láthatunk ebben ezen a területen?
Egy érdekes trendváltás van. A Európa és Észak-Amerika az Egyesült Államoktól leginkább Afrika, Ázsia és Latin-Amerikában fordul át most ennek a területnek a fő origója. Innen a legtöbb bejelentés jelen. Meg a WIPO ugye egy globális folyamatról is be tud számolni, hogy ők látják az egész nemzetközi rendszerben befutó bejelentéseket, és egyértelmű, hogy ezek a területek ahol az innovációban most a legtöbbet fektetnek be, és arra is figyelnek, hogy ennek a jogi oltalmát is megfelelően megszerezzék. Mert ahogy elhangzott, igen, ez a legfontosabb eleme egyébként a szellemi tulajdon jognak, hogy biztosítsa azt, hogy mások ne tudják az engedély nélkül felhasználni ezeket. Az orosz példa ez is mutatja, hogy például a McDonald's esetében mekkora jelentőség van ennek a védelemnek. Egyéb országokban mennyire fontos az, hogy ne tehessenek így, hanem ezt sajnos Oroszországban egy jogi eszközzel felírták, de egyébként ugye hatalmas jelentősége van annak, hogy valaki ezzel kapcsolatban fel tudjon lépni. Ami még talán kiemelhető azzal kapcsolatban, hogy elhangzott, hogy szakértői kör számára ismerős leginkább a szellemi tulajdonjogoknak a köre, az az, hogy szerintem az is talán egy is eltávolítja főként a vállalkozásokat a szellemi tulajdontól, vagy hogy mondjam, azt a gondolatot kelti bennük, hogy ez egy tőlem távol álló körülmény, hogy biztos, hogy adminisztratíven nehéz dolognak gondolják az oltalom megszerzését, akár költségesnek is gondolják, pedig egyébként ez egyáltalán nincsen így. Lehetséges hazai pályázatokon keresztül is, meg uniós forrásokból is lehívni olyan szintű keretösszegeket, hogy gyakorlatilag ingyenesen tudjon valaki oltalmat szerezni, és hát tudjon egy olyan értéket teremteni ilyen szempontból a saját cégének, ami egyrészt védelmet is biztosít neki, másrészt pedig tényleg a saját értékét is növeli. Úgyhogy ez is talán egy olyan szempont, amit fontos hangsúlyozni.
Ugye, arról már beszélgettünk, és tankfőigazgató is elmondta a nyitó beszédében, hogy az elmúlt 2 évben is növekedni tudott a szellemi tulajdon nemzetközi rendszere, és ma azt is megbeszéltük, hogy Afrikában, Latin Amerikában eléggé számottevő volt ez a növekedés, hogyha jól látom, akkor például a kockázati tőke befektetések száma az elmúlt 1 évben nagyjából meg 4-szereződött Afrikában és Latin Amerikában. Nem tudom, hogy ez most egyébként a korábbi alacsony bázis miatt van-e, vagy hogy ennyire felfutott ott mondjuk így a tudományos élet, de hogyha gondolom nem lövök nagyon mellé, hogyha azt mondom, hogy a járványhelyzet a kutatásfejlesztés kiadásokat, a kutatásfejlesztés hát igen-igen felfutatta, hiszen a gyógyszereken túl is számtalan területen kellett most hirtelen újat alkotni, hogy együtt tudjunk élni a járvánnyal.
Természetesen így van, ez jól látja a kutatásfejlesztésben, mintegy 10%-kal növelték a kiadásokat 21-ben a vállalatok, ilyen adatokat ismerhettünk meg. Ennek egy ilyen válsággal, egy recessziós időszakban is hatalmas jelentősége van, ez tud egy olyan, hogy mondjam, ugródeszkát jelenteni a cégek vállalkozások számára, amivel át tudják vészelni ezt a mostani időszakot, akár egyébként munkahelyeket is teremteni olyan formán, hogy kimutatások vannak arról, hogyha valamely cég oltalmakkal rendelkezik, akkor a bevételének a biztosítottsága okán nagyobb munkahelyteremtő is több ember tud foglalkoztatni. Egyébként, hogyha közelebb is vizsgáljuk a bejelentések számát, egyébként már hazai féléves adataink is vannak, ezekből is azért az látszik, hogy például az intézmények, akik bejelentéseket tesznek hozzánk szabadalmakkal kapcsolatban, mint egy 1/3-dal megnövelték a COVID előtti időszakhoz képest a bejelentési számokat. Ez is mutatja azt, hogy az intézmények számára már ennek a jelentősége úgy tűnik, hogy egyre inkább felismerhető. A külföldi bejelentők is egyébként nagy arányban többen nyújtottak be hazánkban bejelentéseket. Ugye ennek az oltalomnak területi szempontból mindig jelentősége van. Adott piacra, hogyha egy cég koncentrál, nyilván ott fontos neki azt, hogy ezeket az oltalmakat megszerezze. Ami pedig leginkább egyébként a gazdasági recesszióra reagáló oltalmi forma, az a védjegyeknek a köre, ugye ez a KKV-knak a terület, akik leginkább védjegyeket szereznek. Itt csökkent a bejelentési szám, de ezért érezzük azt, hogy nagyon fontos hangsúlyozni, hogy tényleg nincsen költség ezeknek a védjegyeknek a megszerzése kapcsán, hogyha valaki pályázik, ebben a kollégáim is tudnak segíteni, és az is egy fontos szempont, amit egyébként szintén hazahoztunk a mostani közgyűlés sorozatból, hogy az ügyvívőkkel, az ügyvédekkel, akik eljuttatják a szolgáltatást, akik segítenek abban, hogy oltalmat szerezzenek, akár a cégek, rájuk mi is jobban támaszkodjunk, és egy ilyen együttműködés révén tudjunk minél több uniós pályázati pénzt is akár lehívni azzal kapcsolatban, hogy a magyar KKV-k tudjanak oltalmakat szerezni.
Milyen összegekhez lehet hozzájutni itt az uniós lehívásokkal, és mi kell nagyjából mondjuk egy KKV-nak ahhoz, hogy hozzá tudjon férni ilyen forrásokhoz?
Ez a KKV alap, ami az Európai Uniós tagországok számára elérhető, ez 2022-ben 2250 eurónyi támogatáshoz is hozzá tudja juttatni a cégeket. Ezzel már olyan vígan tudnak egy védjegyoltalmat szerezni, és egyébként a hazai iparjog pályázat keretében is van mód ilyen összegekhez jutni. Egyébként az SME Fund az uniós lehívások tekintetében nem egy komoly adminisztratív teher, hogyha bárki hozzánk fordul oltalomszerzés kapcsán, akkor ebben az ügyfélszolgálatunk gyors segítséget tud adni, egy formanyomtatványt tudunk átadni, ennek a kitöltésében is segítünk, úgyhogy ez nem tántorít el senkit attól, hogy ilyen összegeket tudjon folyamodni.
Milyenek a jövőbeli stratégiák, a jövőbeli tervek? Volt-e megfogalmazva a világszervezet közgyűlésén hosszú, esetleg közepes távú stratégia következő időszakra? Mit várhatunk a szellemi tulajdon és a hozzáfűződő testvérjogoknak a rendszerétől?
Igen, egy 2022 és 26 közötti középtávú stratégiai tervet fogadott el a világszervezet. Ennek az egyik pillére a már említett szellemi tulajdonjogoknak a demisztifikálása, tehát ezeknek a közelebb hozása az emberek. Ez az egyik fő cél, illetve nyilván a globális szellemi tulajdoni közösség belüli együttműködésnek a segítése, ezeknek a gyakorlatoknak a kialakítása. Egyébként magyar hivatali szempontból is komoly stratégiaalkotási fázisban voltunk az elmúlt időszakban, és az ebbe való becsatornázása a mi működésünknek, akár az ügyfeleink felé a digitális szolgáltatások minél inkább elterjesztése, és egy komoly cél azzal együtt, hogy próbáljuk a bürokrácia adminisztrációs elemeit csökkenteni, és minél inkább ügyfélorientált szolgáltatásokat nyújtani. Ez teljesen összhangban áll azzal, amit egyébként a világ más országainak a hivatalai is törekednek. Nyilván itt vannak olyanok, akik sokkal előrébb járnak, és vannak olyanok, akikhez képest már mi is elég korszerű eszközöket tudunk az ügyfeleink rendelkezésére bocsátani.
Hogyha jól tudom, akkor a oltalmi bejelentések száma 2021-ben világszinten rekordot ért el. Magyarország is kivette ebből a részét, nálunk is rekord vagy rekord közeli adatok voltak a 21-es évben.
Igen, vannak jó adataink, a szabadalmak intézmények által bejutott szabadalmaknál ott egy 30%-os növekedés tapasztalatom, vagy például a külföldről ide irányuló bejelentéseknél is, és egyébként a 21-ben a V1 bejelentések száma is nagyon kimagasló volt itthon. Aztán most egy recessziós időszakban majd valószínűleg visszaesés várható, egyébként nem csak itt hazánkban, hanem egyébként európai szinten is, azzal együtt, hogy Afrika, Latin-Amerika és az ázsiai országokban pedig valószínűleg még továbbra is a növekedést lehet majd tapasztalni.
Az elmúlt percekben a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának jogi, nemzetközi és innovációs ügyekért felelős elnök helyettesét, Lábodi Pétert Péller András kérdezte.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Nőtt a kereslet és a kínálat is a budapesti irodapiacon a második negyedévben a tavalyi év azonos időszakához képest. Az Atenor Hungary bérbeadásért felelős menedzsere elmondta, a legkedveltebb a Váci úti irodafolyosó, itt zajlott az összes tranzakció 44%-a. Ugyanakkor nőtt az üresedési ráta is az előző negyedévhez, valamint az előző év azonos időszakához képest is, jelenleg 9,9%-on áll. A részletekről Galambos Mátét Lakatos László kérdezte.
Újabb, több mint 30 ezer négyzetméter modern iroda került a piacra. Van erre elegendő kereslet?
Abszolút úgy néz ki, hogy igen, van. Rengeteg rémhírt hallottunk ugye az elmúlt időszakban. Azt mondták sokszor, hogy az iroda halott, nincs többé már kereslet az irodára, a home office megmarad, de nagyon úgy néz ki a második negyedévi felmérésekből, hogy ez egy vaklárba volt. Jelenleg tényleg több mint 30 ezer négyzetméterrel nőtt az elfoglalt irodaterület a budapesti piacon, de ez összesen több mint 100 ezer négyzetméternyi tranzakciót ölel magába. Ez nyilván hosszabbításokat jelent, bővüléseket jelent, ami egyébként egy nagyon jó mutatója annak, hogy mennyire egészséges a piac. Teljesen új piaci belépők is voltak ezekben, és hát azt mondom, hogy elég divers most az irodapiac Budapesten.
Ennek ellenére nőtt az üresedés is, tehát nagyobb szabad területek állnak rendelkezésre az irodákban. Ez éppen hogy megközelíti, de nem éri még a 10%-ot. Ez hogy értékelhető ez az adat? 10%-os üresedés az mennyire egészséges egy piacon?
Én azt mondom, hogy ez abszolút egészséges. Szerintem a piac közvélekedése mondjuk az, hogy ez a 10-12% még abszolút belefér. Ez tényleg egy egészséges érték. Jelenleg 4 millió négyzetmétert meghaladó irodaterület van Budapesten. Most ebből ugye ki lehet számolni, hogy mennyi a 10%, illetve hát azt is nagyon érdemes megnézni, hogy hogyan oszlik ez el. Nyilván a központibb kerületekben, tehát a belváros és mondjuk a népszerűbb iroda alpiacokon, mint a Váci folyosó, akkor tényleg az üzleti negyed. Tehát, hogy itt azért annyira alacsony az üresedés, hogy szinte nincs is szabad irodaterület. Viszont ugye az ilyen periférián elhelyezkedő külvárosi területeken ez mondjuk ilyen 30%-ot is elérhet. Ennek az ötvözetéből jön ki ez a 9,9%-os üresedés, és azt gondolom, hogyha így nézzük, akkor abszolút ez egy nagyon egészséges és egy pozitív üzenet.
Az elmúlt negyed évben hol zajlott a legtöbb tranzakció?
Hát már évek óta óriási nagy sláger a Váci úti irodafolyosó, és a 2022-es második negyedévben sem történt ez másként, itt zajlott a legtöbb tranzakció. Azt hiszem, hogy egy ilyen nagyjából 45%-a csapódott le az iroda tranzakcióknak itt, és ugye minden más pedig máshol. Ugye Pest központi részei, Észak-Buda és Buda központ, ami még népszerű volt most ebben a negyedévben.
És egyébként a legdrágább irodák is a legnépszerűbb irodafolyosón vannak.
Továbbra is ugye a belvárosi részek azok, ahol a legdrágábbak az irodabérleti díjak. Itt mondjuk ez a 25 eurós bérleti díjszint sem ritka. Most ehhez képest ugye a Váci úti folyosó nyilván nagyon népszerű, tehát itt rengeteg-rengeteg cégnek a shared service centerei helyezkednek el. Itt mondjuk nem ritka most már a 18 eurós bérleti díjszint sem, tehát azt gondolom, hogy zárkózik szépen fel, de még mindig azért találkozhatunk olyan A plusz kategóriás új fejlesztésekkel, ahol mondjuk ez a 14-15 eurós bérleti díjszint figyelhető meg. Ezek mondjuk nyilván ilyen kevésbé népszerű területei a városnak.
Tehát az azt jelenti, hogy még a kevésbé népszerű területeken sem nagyon lehet bérelni négyzetméterenként irodát.
Így van, A plusz kategóriában nem, illetve A kategóriában, viszont ugye a 4 millió négyzetméterből rengeteg az az épület, ami mondjuk nem éri el az A kategóriának a feltételrendszerét, vagy hát ugye nem felel meg ennek, tehát ugye itt vannak a B kategóriás épületek, illetve az egyéb mondjuk a minősítési rendszerben kevésbé elhelyezhető épületek.
Mekkora tartalék van még ebben a piacban? Itt arra gondolok, ugye azzal is kezdtem, hogy körülbelül 30 ezer négyzetméter új irodát adtak át. Mondjuk ebből van egy OTP székház, ami gondolom, hogy saját célra lett fejlesztve.
Így van. Két épületet adtak át most ebben a második negyedévben. Az egyik valóban az OTP székház, ez egy 28 ezer négyzetméteres fejlesztés, és akkor ebből ki lehet számolni, hogy nem éri el a 3 ezer négyzetmétert a másik új épület összterülete. Hát ez egy belvárosi ingatlan, úgyhogy most ez a két épület került a piacra. Ebből nyilván az OTP saját célra épült, tehát rögtön ez is tüntette tulajdonképpen a cég a szabad kínálatból.
És akkor talán még egy dolgot érdemes megnézni, hogy mi volt a legnagyobb spekulatív üzletkötés, illetve azért a hosszabbításról is feledkezzünk meg, hiszen az is egy fontos mutatószám, hogy mennyi iroda területre újították meg a szerződést, illetve mi volt a legnagyobb hosszabbítás.
Jelenleg ugye a 27-28% körüli volt a hosszabbítás ebben a negyed évben. Azt gondolom, hogy ez egy abszolút jó eredmény, azt tekintve, hogy ez mondjuk egy sokkal magasabb szám volt az előző negyed években, tehát hogy tényleg javul a helyzet. Az első fél évre, most ugye a második negyed évben zajlott le a legnagyobb tranzakció, az 5420 négyzetméterrel a Haller Gardensben csapódott le, tehát Pest központi részén, és jó hír, hogy egyébként az Atenor Hungary a harmadik negyed évben már lezárta valószínűleg az év legnagyobb tranzakcióját, reméljük. Ez egy 16 ezer négyzetméteres teljes székházas projekt a Baker Street irodaházban, és erről később szívesen beszélünk majd részletesebben is.
Kalambos Mátét, az Atenor Hungary bérbeadásért felelős menedzserét Lakatos László kérdezte. Most következnek a hírek, majd folytatjuk a reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.